minden esetre érdemes az emóciókat szétválasztani a döntésektől, mert ha nem, az emóciók szét fognak választani a vagyontól, az üzlettől, a biznisztől, a lépésektől.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez a bevezető gondolat ma onnan jön, hogy kaptam olyan kérdéseket is, hogy hogy sikerül, amikor ilyen csapongó a világ, és hétvége teli van új headline-okkal, higgadtan kezelni a helyzetet. Az első és őszinte válasz az, hogy hát a fajdalomból megtanultam, hogy az emocionális kapkodás és az emócióknak odaadás magamat nem segít. A másik, ugye erről többször beszélgettünk, hogy egyszerre félelembe és kapzsiságba lenni mentálisan nem lehet. De ez mégis lehet, akkor ha távolságból nézzük a dolgokat, mert akkor hirtelen nem félelem, hanem kockázatok megvilágítása és kezelése, és nem kapzsiság, hanem lehetőségekről vagyunk képesek gondolkozni, csak ehhez kell a távolság. És hát ezt kell mindenki megtanulja, aki még abban van benne, hogy állandóan odaadja magát stressz helyzetbe az emócióinak, és azt mondja, hogy hát én ilyen vagyok, és hát én ember vagyok, és hát blá blá. Az megtanulja a leckét. És ez volt az, amit persze nekem is okosabb emberek mondtak, hogy vagy megtanulod kezelni az emócióidat, és elválasztod a döntéseidet, a viselkedéseidet, a fellépéseidet, a biznisz kezelésedet, a kollégáidat kezelését, a befektetéseidet az emóciótól, vagy az emóciót segíteni fognak neked, hogy te elválj tőlük. Kész, ennyi. És ez segít így. Már ez is, hogy amikor a gondolatokat összeszedem így a podcastokhoz, akkor ez is segít elemezni és megvilágítani témákat különböző szemszögből. Tegnap ugye azt néztük meg, hogy miért működnek a mechanizmusok, és ez főleg az amerikai piacot érintette. Jay Powell-nek meg volt ugye a döntése, a lépése, az 0,25% kamat emelés a tegnap este. Ez egyik oldalról ez várva volt, de a másik oldalról persze, hogy az lesz az érdekes, hogy ma, hónap után ebből mit csinál a piac, és ez, hogy most 0,25%-kal magasabb a kamat, vagy alacsonyabb, alapjában a bankokat nem érinti most annyira. A bankokat alapjában az érinti, és erről ugye tegnap elkezdtünk beszélgetni, hogy az egyszerű banki modell az a likviditással két oldalról küzd. Az egyik likviditás az, hogy mennyi hitelt ad ki a bank a piacnak, és ha tisztán megnézzük, akkor a központi bankok a hitelek oldalán akarják az inflációt visszavenni, mert a hiteleken keresztül nő a kereslet. És az egyik oldalról logikus is, hogy pillanatilag a bankok érintettek, és egy páran jönnek, és ebből azt mondják, hogy jó, de hogyha most a bankok érintettek, akkor ők vissza fogják venni a hitelkibocsátásokat, és ez rossz a gazdaságnak. Na ja, hát pont ezt akarják a központi bankok elérni, hogy a bankok ne adjanak olyan egyszerűen ki hitelt, és főleg, amit a szabályzó remélhetőleg most még pontosabban meg fog nézni, hogy ne tehessenek a bankok a hitelekkel azt, amit éppen akarnak. Az, ami persze, hogy sok embernek nem tetszik, ha megnézzük 2022 óta itt Ausztriában, vagy az egész eurózónában is nagyon erősen szabályozva vannak a hitelek, a feltételek, hogy ki, mikor, hol kap hitelt, és tudom, hogy van olyan privát befektető, aki azt mondja, hogy mit akarnak tőlem. Itt van a biztonság, itt van ez, és adják meg a pénzt, és azzal azt csinálok, amit akarok. Pont ez nem jó. A kereslet oldaláról, a hiteleken keresztül generált likviditás oldaláról. És a bankoknak ugye van a másik oldala a likviditás szemszögből, hogy mekkora tőke áll rendelkezésükre, amit hitelekbe ki tudnak helyezni. Na most, hogyha bizalmi válság van, és ezt lehet pillanatilag mondani, hogy még nem vagyunk banki válságban, hanem ez egy bizalmi válság, hogyha ezt tudjuk kezelni, akkor ez segít a banki rendszernek is már azért, mert ugye az ügyfeleknek a betett pénzük a legolcsóbb likviditás, amiből a bank hiteleket tud kihelyezni. Hogyha ez nem jön, és a bank hitelekkel akar dolgozni, akkor mit kell tegyen? Akkor a bank kell megvegyen drágábban likviditást, banki kötvényeken keresztül, strukturált termékeken keresztül, tehát a bank akkor drágábban kell megvásárolja azt a tőkét, amit a hitelekre ki tud adni, és ez csökkenti a marzsot, ami megint ugye nem jó a bankoknak. És ez egy olyan sztori, ami ugye sokszor, mikor értékesítőkkel, a bankoknak, a kollégáival dolgozom, és főleg a sales oldaláról különböző stratégiákat, koncepciókat vagy tréningeket bonyolítunk le, akkor jön az a kérdés, amikor a compliance, a szabályzásra kitérünk, hogy na most mit akarnak? Azt akarják, hogy legyen forgalom és legyen nyereség, vagy le akarnak adminisztrációval teljesen folytani? Is. Mert az egyik oldalról pont ez a célja, és ezt mutatja az aktuális helyzet, hogy a nagybankok most pillanatilag azért vannak stabilabb helyzetben, mert a szabályzás ott sokkal szigorúbb. És a kisebb bankok, főleg Amerikában is, a regionális bankok, azok a radar alatt repültek, nekik egyszerűbb volt bármit is csinálni, kvázi, mert nem volt meg ez a nagy szabályzás, és az a nagy reguláció, az segített nagyon erősen a gazdaságnak dübörögni, de pont ezt akarják a központi bankok visszafolytani, hogy ez a része a gazdaságnak ne dübörögjön, ez sem vissza a kereslet, ez sem vissza ezen keresztül az infláció is, és majd azután gondolkozhatunk tovább. És ezért a szabályzásnak ez a része. Az európai banki rendszer egy bizonyos szemszögből azért jobb helyzetben van, mert itt ez a lazítás, amiről beszéltünk ugye, az amerikai banki rendszerben a lazítást, amit Trump megengedett, bevezetett, az itt Európában nem történt meg, tehát sokkal szabályozottabb a piac, és szerencsére nem adott ki az Európai Központi Bank a bankoknak garanciát. Hogy azt mondani, hogy oké, én akkor garantálom, hogy a tőke az biztos, hanem mert az egy bailout, egy kvázi indirekt felvásárlás lett volna, vagy államosítás, hanem azt mondta, hogy oké, vannak olyan eszközök, mint például különleges kötvények, amin keresztül ti, mint bankok tudjátok magatokat finanszírozni, de azoknál a kötvényeknél egy tiszta kell legyen. Ha problémába kerül a bank, akkor a kötvény átváltható saját tőkére, és akkor ez mint saját tőke megy be a banknak a mérlegébe. Ez történt most meg ugye a Credit Suisse-nél, és egy jó páran felkapták a fejüket, hogy ez most mindenütt megtörténhet az én kötvényemnél is. Nagy valószínűséggel nem, mert ez egy nagyon speciális kötvénykonstrukció, 2008 után jött ez létre, és a másik, hogy ezek a kötvények európai jog szerint, svájci jog szerint is léteznek, és a svájci jog az, amelyik ezt így meghatározta. Az európai jog ezt így nem határozta meg, és egy európai jog szerint kibocsátott ilyen TIA 1 kötvényeknél ez nem működne ilyen formában, de ebből látjuk azt, és ez most tudatosá válik nagyon sok ember fejébe, hogy a kötvények abban az időben, amikor magasabb kamatszinten voltunk, azt szugerálták, hogy ez egy ilyen mindenből kiszálló safe lehetőség, hogy azt mondom, hogy kiszállok, nem érdekel a világ, kapom a kamatomat és kész. Hogy persze, hogy ott is lényeges megnézni, hogy mi van mögötte. A hét elején, a múlt hét elején, vagy ezen a héten elején, nem is tudom, feltettem azt a kérdést, hogy Christine Lagarde-nak sikerül-e a Draghi effektus? Ajá, ez a múlt héten volt. És eddig úgy tűnik, hogy sikerült, legalábbis azon az oldalon, mert a Draghi effektus, ez főleg ugye a befektetőket érinti pillanatnyilag, akik a pénzüket ott hagyják a banki rendszerbe, mert érzik, hogy az biztonságban van, ha kell a pénz, akkor megkapom, és ez a banki rendszernek megadja a lehetőséget a legkedvezőbb finanszírozási modellre, és mivel megvan a legkedvezőbb finanszírozási modell, ott már a következő jön, hogy kell őket ellenőrizni, hogy ne csináljanak, amit akarnak, ne keressenek minden áron minél többet. Persze, aki nyomás alatt van, az próbál kapkodni, és akkor ő mindenbe belemegy, de hogy ez ne legyen lehetés. És ez az, ami, ami a körforgásban benne van, és ez a szabályzás oda fog vezetni, vagy az, hogy pontosabban oda nézünk. Amit már a tegnap is mondtunk, hogy persze, hogy lesz még egy pár kisebb regionális bank, amelyik likviditási problémákba kerül. Ez persze, hogy adódik az aktuális helyzetből, hogy a kamatok nagyon gyorsan felmentek. A kötvények azok víz alá kerültek, és alapjában a központi bankoknak ez nem is kockázat, mert ez még nem veszteség. Tehát egy központi bank, hogyha úgy, mint az amerikai központi bank, most azt mondja, hogy adjátok ide a kötvényeteket, ezt nettó értéken, tehát 100-on beveszem, mint biztonságot, és ezért kaptok hitelt. Ezért még nem történt veszteség, mert az, hogy most a piaci ár alacsonyabb, ez adódik a kamatokból. De hogyha ez így meg van oldva, akkor nem történt veszteség, mert ez a kötvény, hogyha végig kifutott, akkor ez a mostani veszteség, ez nem realizálódott. A bankoknak mégis van likviditásuk, tehát ez egy elég jó konstrukció, amit itt az amerikai központi bank meglépett. Ezeket a konstrukciókat részbe nagy hivatalos zaj nélkül egy európai központi bank is megteszi. Az egy másik kérdés, hogy ha ez a lehetőség már megvolt Amerikában is, eddig is, akkor egy Silicon Valley Bank ezt a lépést miért nem tette meg? És hát ott azt lehet mondani, hogy hát nagy valószínűséggel azért, mert taktikázott, mert persze, hogy ezt a pénzt, amit így a központi bankoktól kap, az nem ingyen van. Ezt a kamatot lehet, hogy meg akarta magának sporolni, taktikázott azzal, hogy nem lesz annyira vészes a helyzet. És a másik, ami látható volt, főleg az amerikai piacban, hogy nagyon sokan túl sok cash likviditást betettek egy bankba. És ez az, ami már egy nagyon régi sztori az értékesítésbe és az üzleti modellekbe is, hogy mindenki szeretne nagyobb ügyfeleket, mert akkor egy nagy ügyféllel nem kell kvázi annyit dolgozni, mint csak kicsivel. Igen, csak nagyobb ügyfélnél nagyobb az egy ügyhöz kötött kockázat. Tehát, hogyha ma egy nagyobb befektető, és egy páron lehetett olvasni, egy Silicon Valley Bankből kivesz 50 millió dollárt, hát az nincs ott a portokasszába, és hogyha egyen-ketten mozgatnak pénzeket, amikor behozzák, akkor lehet, hogy megvan a motiváció, de az első naptól kezdődik a probléma, hogy ezt hova helyezzük el, és mit teszünk ezzel. Akik nem értenek hozzá, azok általában azt mondják, hogy ó, adjátok ide, én majd elvegyek vele. Nem illegálisan, hanem hivatalosan lesz megfelelően kezelni. És a másik, hogyha valami történik, és ki akarják venni az egészet, akkor ez egy nagy veszély, és ez volt a Silicon Valley Banknek az egyik fő kockázatos játéka, amibe belement. Tehát ez egy a darabig még tovább is fog foglalkoztatni, mert azzal, hogy a szabályzók most behozzák, és próbálják megtenni mindent, hogy a bizalom visszatérjen a piacba, persze, hogy nagyon kemény lépéseket kell most meghozni, és ez az, ami a következő kérdés. Az elmúlt évtizedekben is azt láttuk, hogy mindig, amikor a felügyelet, a központi bankok vészhelyzetekbe felléptek, és azt mondták, hogy oké, akkor segítünk. De ott megint, mind a kötvénynél, a kisbetűvel le van írva, hogy de ennek megvan az ára. Ami azt jelenti, hogy most nem a nagy fájdalom lesz, hanem hosszú időre a fájdalom meg kell maradjon, tehát azok, akik most érintettek lennének, azok maximum kvázi élethosszabbítást kapnak, de érintettek kell legyenek. És ezzel tud a bizalom visszajönni, hogyha folyamatosan ez fel van dolgozva, és látni fogja a piac az, hogy igen, milyen egymás utáni szükséges lépések történnek. Leépítések, munkahelyek elvesztése, bizonyos iparágak bezárása, olyan kockázatos portfólióknak a lezárása, ami létezik, és hát ez is az oka annak, hogy ezért azt lehet mondani, hogy nagyon olcsón vette meg a UBS a Credit Suisse-t, ami hosszú távra nézve egy előny, mert egy konkurens eltűnt a piacról, a vagyonkezelésben egy elég jó know-how-t vásárolt meg, de ahhoz, hogy a piacba tovább jöjjön a bizalom és a nagy bankkal szemben is a bizalom visszatérjen, az egy szükséges lesz. Kell restrukturálni, le kell csökkenteni, le kell építeni a kockázatos szektorokat, és ezért nem szabad a bankoknak garanciákat adni, és azt mondani, hogy oké, a befektetők pénze garantálva van, mert akkor tovább fogadni tudnak, mert azt mondják, hogy oké, mi történhet. Tudok ugrani, nem csak egy kötél van, hanem több kötél, és nem tud velem semmi történni. Pont ezért fontos, hogy hiteleken keresztül, azért, hogy ezt kelljen kitermeljenek, és kényszerhelyzetben legyenek a saját kötén keresztül, hogy kemény döntéseket meghozzanak. A másik oldalon persze értem mindig, hogy annak, aki érintett, és most éppen egy olyan bankár, akit le fognak építeni, az neki fáj. De egy ilyen helyzetben ez abszolút szükséges. Menjünk még tovább. Igen, a Credit Suisse-ről röviden, a tegnap ugye már beszéltünk, hogy mindenki, aki azon gondolkozik, hogy sajnáljam, vagy ne sajnáljam, józanon hozzá kell mondani, hogy évtized óta a Credit Suisse volt a nyertese a 2008-as válságnak. Az egyik nyertese volt. De azután az, ami szükséges volt, a compliance, a business modellek megváltoztatása, az egész stratégia új felépítése, ezekben nem ment bele. Nem volt annyira kemény, mint a többi bankok. És próbáltak kibúvókat keresni. Ami nagyon sok ügyfélnek tetszik, mert ezt értem a másik oldalán is, hogy az emberek hajlamosak arra, és olyan időszakokból jövünk, ahol privát sportversenyt csináltak egy páran, hogy tudom kitaktikázni a rendszereket, és ebbe sok tanácsadó és banki rendszer is így aktív részvevő volt, ilyen élő kapufa, hogy akkor azzal mutatom meg az ügyfélnek, hogy milyen jó vagyok, hogy tudjuk kijátszani a rendszert. Ez nem működik. Az ESG is egy olyan téma, ami miatt, ugye erről beszéltünk, hogy mennyire nagy az ellenállás, főleg az old economy oldaláról, tehát azok az iparágak, amelyek még a régi modellekkel, nagyon sok intranszparenciával és olyan háttérbizniszekkel dolgoztak, ami eddig nem tűnt fel, mert kifizették a hozamot, kifizették a nyereséget, és nagyon sokan azt mondták, hogy oké, megkaptam az én kamatomat, nem is érdekel, hogy honnan volt ez. De ha transzparensen belenézünk, akkor látjuk azt, hogy hol keresik meg ezt a pénzt, és ez is oda fog vezetni, hogy ahogy jön az ESG-nek több transzparencia része, és mellette szigorodnak a kamatok, a likviditási helyzet a piacba, úgy még egy pár csontvász ki fog esni a szekrényből. És ez nem az ESG miatt esik ki, hanem az már ott van, csak ez segít, hogy az ajtót megnyitja. És ez megváltoztassa ugye a struktúrákat. A végén még egy olyan gondolat, ami befektető oldaláról is érdekes, és ez pont a banki szektor ezt nagyon jól mutatja. Ügyféllel beszélgettem, és volt olyan, aki az elmúlt években nézte, hogy bizonyos bankoknak az árfolyama, hogy alakul, mint például egy Credit Suisse, és azt mondta, hogy naja, mi lenne, hogyha ezt a portfólióba bevásárolnánk, és kérdeztem, hogy miért? És azt mondta, hogy naja, hogyha megnézem az összes szektorhoz képest, akkor nagyon visszaesett, és ha fordul, akkor ebben nagyot lehet nyerni. Mondtam, és ha nem fordul, naja, hát nem lehet mindenütt csak a kockázatokat nézni. A javaslatom ugye privát befektetőnél az, hogyha egy bizonyos iparágba valamilyen okokból egy téma tetszik, vagy azt mondom, hogy ezzel akarok foglalkozni, és szeretném a portfóliómba látni, akkor nézzem meg, hogy van-e egy teljes szektort lefedező befektetési alap például. És a banki szektorban nagyon egyszerű, mert akkora a banki szektor, hogy ott vannak olyan eszközök, amelyek lefedezik az egész szektort. Na most, hogyha megnézem a Credit Suisse-nek az árfolyamát összehasonlítva az egész szektorral, akkor az elmúlt 5 évre nézve a Credit Suisse a mínusz 94% van, és az egész szektor, hogyha azt mondom, hogy a pénzügyi szektort vásároltam be a portfóliómba, akkor pillanatnyilag plusz 25%-nál vagyok. És hogyha csak most a rövid időt nézem meg, egy Credit Suisse-nek egy hónapon belül az árfolyama csökkent 70%-kal, az egész pénzügyi szektor alig 10%-kal, mert ott benne vannak a nagyok, akik most ebből a helyzetből profitálnak is. Egy Jace, egy Berkshire, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Charles Schwab. Tehát azok, akik főleg ebből a bizonytalanságból pillanatnyilag inkább profitálnak. És ez a Credit Suisse, ha megnézzük egy sztori, de ugyanez van más európai bankkal is, amit hasonlóan, hogyha megvilágítok, akkor ugyanazt látom, hogy vannak olyanok, amelyek nagyon erősen ingadoznak, és egy páran azt mondják, hogy jó, de ez egy nincs sztori, és ha jó lesz, akkor ebben sokat kaszálok, csak a bizonytalanság megvan, hogyha az egész szektort érinti a földrengés, akkor egy-egy szereplőt ez nagyon erősen érint, és mint privát befektető, ebből a szempontból nézve, jobb, hogyha egyszer azzal kezdem, hogy az egész szektort vegyem be a portfólióba, és majd későbbi tovább lépésekbe esetleg gondolkozhatok azon, hogy plusz szatellitként a szatellithez, tehát a szatellitnek a bój, a holdja, ahhoz hozzateszek-e egy-két részvényt, amíg benne van ebbe az iparágban. Ezekkel a gondolatokkal a mai napban is bele vágtatunk, és ja, találkozunk jövő héten újra a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.